ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Több mint 9000 négyzetméterrel bővült a budapesti és a Budapest környéki agglomeráció spekulatív ipari ingatlanállománya tavaly évvégén, így a teljes állomány a negyedik negyedév végére csak nem elérte a 2.247.000 négyzetmétert, áll a Budapesti Ingatlantanácsadók Egyeztető Fóruma legfrissebb ipari ingatlanpiaci jelentésében. A friss jelentés kapcsán a következő percekben először a budapesti ipari ingatlanpiacról lesz szó, majd arról, hogy az országos képzési rendszer átalakítása milyen hatással lesz az ingatlan közvetítő szakmára. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a logisztikai piac?
Továbbra is stabil kereslet tapasztalható a Budapest és környéki ipari ingatlan piacon. Ez derül ki a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórum által kiadott legfrissebb 19. negyedik negyedévére vonatkozó ipari ingatlan piacról szóló összefoglalóból. És a vonalban van Halász Csatári Gábor, a Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlan tanácsadó ipari és logisztikai divízió vezető partnere. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Na hát akkor kicsit menjünk bele a részletekbe. Mit jelent ez a folyamatos stabil kereslet?
Itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy mind új piaci belépők részéről tapasztalható egy folyamatos érdeklődés a budapesti logisztikai piac iránt, az ott fellelhető lokációk iránt. Ez lehet új projekt alapú megkeresés, lehet egy meglévő projektnek a bővítése, illetve lehet egy teljesen új piaci belépő, aki úgy dönt, hogy bővíti a szolgáltatási területeit, és Magyarországról is működik ezentúl.
Na most akkor ezt szedjük szét, mert ugye ez azért legalább három típusú szereplője a piacnak. Ha a stabilitásról beszélünk, a hazai szereplők mennyire aktívak a piacon?
Ők dominálnak. Ugye egy logisztikai piacon azért nagyon sokat számít a meglévő jelenlét, a különböző raktárkapacitások, a humán erőforrásnak a jelenléte, és nyilvánvalóan egy-egy tenderben való részvétel során sokat számít az, hogy egy-egy szolgáltató, beszélünk itt logisztikáról, milyen gyorsan és milyen készségekkel tud reagálni egy-egy igényre.
És mi a helyzet az új belépőkkel? Mennyire vagyunk kívánatosak az újabb szereplők számára? Ugye azért egy logisztikai piacon azt gondolom, hogy főleg a kereskedők, illetve hát a gyártók, akik keresik a megfelelő ingatlanokat.
Nagyjából ez így helyes, igen. Ugye azt látjuk, hogy Magyarországon még mindig az autóipari logisztika az, ami dominál. Emellett természetesen a kereskedelem, bizonyos mértékig az elkereskedelem és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, illetve ugye ez az úgynevezett FMCG szektor, tehát ez a gyorsan mozgó áruknak a szektora. Nyilvánvalóan más tevékenységeket is megtalálunk, amire logisztika épül, elektronika, műanyagipar, tehát ezek a dominánsak Magyarországon jelenleg. És hogy az elejére reagáljak a kérdésnek, hát nyilvánvaló itt van egy régiós verseny. Ugye hazánkat általában a lengyel, cseh, szlovák, magyar tengely keretein belül szokták vizsgálni, értékelni. Ugye az, hogy hova telepszik le egy cég, hol bővíti a kapacitásait, hol bír el raktárt, az ugye sok mindentől függ. A raktárárazás, az elérhetőség, a munkaerő jelenléte, megléte és annak képzettsége adott esetben is sok mindent befolyásolhat. Azt továbbra is ki kell emelni, hogy Magyarország, illetve ezen belül is Budapest, ez egy kihagyhatatlan tényező minden ilyen régiós logisztikai projekt esetében, hiszen geopolitikailag nagyon jó az elhelyezkedésünk, illetve az úthálózat infrastruktúrája szintén kiválónak mondható még régiós szinten is.
Mennyi új tranzakciót rögzítettek, és ebből mennyi az új szereplő, ha ez tudható?
Itt, amit meg lehet osztani, hogy mintegy 7000 négyzetméter volt a kifejezetten új szerződés. Ez ugye a 2,2 milliós piachoz képest nem tűnik soknak, de azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy van egy ciklikusság a piacban. Ugye nyilvánvalóan egy bizonyos mennyiség adható újonnan bérbe, attól függően, hogy mennyi terület válik elérhetővé egy bizonyos időszakon belül, illetve mennyi új termék, jelen esetben raktárépület kerül a piacra. Ez most a negyedik negyedévben ez nem volt olyan számottevő, ellenben 75 000 négyzetméteren történt hosszabbítás, ami számunkra mindig egy szintén egy nagyon pozitív indikáció, hiszen ez azt jelenti, hogy ezeknek a cégeknek folyamatosan továbbra is igénye van ezekre a területekre, és működő operációkkal dolgoznak, tehát ezek sokszor ilyenkor minimum három, de inkább 5 éves hosszabbításokat jelentenek, ami egyfajta stabilitást és abszolút pozitív kilátást vetít elénk. A bővülések száma volt még 2300 négyzetméter, ezt elenyészőnek mondanám ahhoz képest, hogy például az előző negyed évben gyakorlatilag az új bérbeadások és a bővülések mértéke elérte a 64.000 négyzetméter. Tehát itt látható ez az egyfajta ciklikusság, emellett még beszélhetünk 5000 négyzetméternyi előbérletről, vagy ilyen célzottan bizonyos bérlőnek megvalósult fejlesztésről. Itt ugye gyakorlatilag arról beszélünk, amikor már akkor szerződést köttetik egy bizonyos területre, amikor még az épület kész sincsen. És ez is egy nagyon jó indikáció, hogy igenis van mozgás a piacon, igenis történnek új tranzakciók. Ugye nyilvánvalóan itt arra nem térhetek ki üzleti okokból, hogy itt ki meg milyen projekt kapcsán keres ilyen lehetőségeket, de szerintem már maga az a tény, hogy van új szerződés, van előbérlet, van bővülés, azt mutatja, hogy egy továbbra is növekvő piacról beszélhetünk.
Ha már itt említette a piac ciklikusságát, ugye a december az általában az ünnepek miatt talán pont az ilyen típusú bővülésekre nem igazán jó időpont. Ilyenkor mindenki azzal van elfoglalva, hogy még az év utolsó időszakában eladja, amit el tud. Vagy egyébként jellemzően a december, illetve az előtte lévő két hónap erősebb szokott lenni ilyen szempontból?
Nálunk, az az én tapasztalatom, de szerintem ezzel a kollégák is egyetértenének, hogy gyakorlatilag két ilyen nagyon aktív időszakra bontható az év. Ez tulajdonképpen az év elején van egy ilyen időszak, a nyári ugye szünet előtt kvázi, egy 2-3 hónap, amikor nagyon nagy az aktivitás. Nyilván nyáron aztán van egyfajta lassulás, és aztán szeptembertől körülbelül novemberig van megint egy nagyon aktív periódus. És igen, tehát nyilvánvalóan közrejátszik ebben az is, hogy decemberben már mindenki kezd egy kicsit ünnepi üzemmódba átváltani. Sokan így vagy úgy szabadságon vannak, tehát sokkal nehezebb lezárni akár tendereket, akár eladásokat, bérbeadási szerződések tárgyalását. Ezek, amik így a novemberben elindulnak projektek, ezek többnyire már azért inkább átcsúsznak a következő évre. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy sok esetben, ami tavasszal egy aktívan elinduló projekt, az mondjuk ezen az őszi időszak alatt tud realizálódni. Tehát nyilván minden eset más és más, ez inkább csak a ciklikusságra vonatkoztatható, hogy nagyjából mi így látjuk, ez a tavaszi periódus, meg egy őszi periódus, ami kimondottan aktívnak mondható.
Mi mondható el a bérlők igényeiről? Hol szeretnek igazán ilyen ipari ingatlanokat, vagy logisztikai ingatlanokat bérelni? Inkább a logisztikai parkokat keresik, vagy népszerűek azok a területek, amelyek mondjuk kívül esnek ezeken a koncentrált területeken?
A legtöbb bérlő igény az logisztikai parkokban realizálódik. Ennek ugye több oka is van, egyrészt általában ezeken a területeken belül egy-egy bérbeadó rugalmasabban tud kezelni egy-egy igényt, akár területméretben, akár egyéb szempontok alapján. Másrészt itt ugye egy szolgáltatás is jár a bérleti díjfizetésen túl, tehát itt ugye különböző úgynevezett üzemeltetési feladatokat is ellát a bérbeadó, így gyakorlatilag a bérlőnek azon kívül, hogy fizeti a bizonyos költségeket, meg a közműveket, más feladata nincs, mint működni. Emellett csak, hogy ne csak Budapestről beszéljünk, egyébként a vidéki lokációk is elkezdtek azért növekedni hazánkban. Erről sajnos egy ilyen budapesti fórumhoz hasonló még nem született, vagy egy ilyen riport még nem született. Azt viszont el tudom árulni, hogy folyamatban van ez is, tehát remélhetőleg legközelebb, ha beszélünk, már erről is fogunk tudni. Illetve ugye vidéken nagyon fontos a vidéki lokációkban a gyártás, és itt jön az elő, amit kérdezett, bár talán nem biztos, hogy ilyen tekintetben kérdezted, de minden esetben kitérnék rá, hogy ugye egy-egy gyártó összeszerelő üzemeknél jön elő a különleges bérlői igény, vagy vevői igény akár. Tehát ugye itt sokszor nagyon speciális épületekről, illetve az azokat kiszolgáló infrastruktúráról beszélhetünk. Továbbá, hogy azért a logisztikára is visszanézzünk egy pillanatra, itt pedig ugye egyre inkább láthatjuk az automatizálási folyamatokat, amik sok esetben és nyilván bizonyos logisztikai alszektorokon belül sokkal komolyabb költségeket és technikai igényt jelentenek, mint mondjuk maga az épület bérlet, vagy annak a megépítése. És itt látunk tetemes, illetve elég gyors változást, tehát az automatizálás az egy nagyon komoly jövő elé néz, úgy véljük.
És akkor ezek szerint ezek a logisztikai parkok, illetve ezeknek a tulajdonosai, üzemeltetői már ebben gondolkodnak, hogy eleve úgy adják bérbe a saját területeiket, hogy azon már valami extra szolgáltatás van, tehát akár egy jól automatizált ingatlant adnak bérbe, vagy erre még azért nincs akkora igény, hogy ekkora beruházást tegyenek?
Még ha igény lenne is, ugye ez ingatlan bérbeadói szempontból nem lenne egy hatékony gondolkodás jelenállás szerint. Tehát ugye a bérlői igény az bérlőről bérlőre változik. Minden egyes cégnek mások lehetnek a folyamatai, a rendszerigénye, az automatizálósi folyamatainak a különbözősége, ezek fontos szempontok. Így ez igazániból nem tervezhető. Itt amivel a bérbeadó mondjuk előre tud gondolkodni, az az, hogy különböző olyan kapacitásokat köt le mondjuk különböző közművek tekintetében, vagy annyira rugalmasan építi meg az újabb csarnokait, hogy az gyakorlatilag bármilyen következő bérlőnek az igényeit ki tudja elégíteni így vagy úgy.
Melyek a legnépszerűbb területek Budapesten és környékén? Gondolom a repülőtér környéke nagyon népszerű és fejlődik is.
Igen, a repülőtér környéke az átment egy nagyon komoly fejlődési íven. Igazándiból nyilván, ha visszatekintünk a válság időszakaira, gyakorlatilag az egész piacra az elmondható, hogy olyan 2013-14 környékén kezdett el csökkenni az akkori rendkívül magas 23%-os üresedési ráta, csak hogy ezt kontextusba helyezzem, jelenleg 1,85%-on áll ez a mutató. És igazság szerint ez az úgymond klasszikus logisztikai területek, ami ez a Budaörs, Török, Bálint, ezek fejlődtek ki leghamarabb, majd ezt követően húzódott az érdeklődésedbe a déli szekcióba, tehát mondjuk beszéltünk Szigetszentmiklós, Gyál, Dunaharaszti térségéről, és hát igen, ahogyan is mondja, az utóbbi időben pedig ez a repülőtér és környéke is egyre erőteljesebb és látványos fejlődésen megy keresztül, anélkül, hogy nevesítenénk, de azért itt elég komoly ingatlan átadások történtek az utóbbi időben. Szóval igazándiból ez a régió az, amire azt mondanánk, vagy azt tudjuk mondani, hogy a legkeresettebb, de nyilvánvalóan található Észak-Budapesten is, tehát igazándiból az M0-ás lefedettségig olyan nagyon komoly logisztikai park, ahol számos nemzetközi bérlő van, és ezek a régiók is fejlődnek, hál' Istennek.
És ez a nagy érdeklődés, ez mennyire látszik a bérleti díjakon?
A bérleti díjakon ez látszik, nagyon is látszik, de úgy véljük, hogy ezek lassan konszolidálódnak. Itt ugye egy komoly árnövelő hatása volt, egyrészt a rendkívül alacsony üresedési rátának, tehát felértékelődtek a meglévő területek, másrészt az építési költségek általános magas szintje miatt is, ugye ezek az árak felhúztak. Úgy véljük, hogy ezek lassan konszolidálódni fognak és stabilizálódnak a mostani szinten. Mondjuk olyan 4,5 és 5 euró között egy négyzetméter Budapesten.
Halász Csatári Gábor, a Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlan tanácsadó, ipari és logisztikai divízió vezető partnere. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
És most arról, hogy bár rövid távon akár az ingatlan közvetítői szakma felhigulását is eredményezheti, az OKI rendszer átalakítása, a Balla ingatlan vezetője úgy véli, hogy hosszú távon a szigorúbb követelmények javulást hozhatnak. Az új országos képzési rendszerben a jelenleg még tanulható 760 OKI szakmából kevesebb, mint 200 maradt. Köztük megszűnik az ingatlan közvetítői szakma is, és egy 2 éves iskolarendszerű képzés keretében lehet majd ingatlanosnak tanulni. Balákos ingatlan szakértő szerint az eddigi képzés reformra szorult, az új rendszerben pedig a tanulókkal szembeni követelmények is szigorúbbak lesznek, viszont sokkal tovább tart majd elsajátítani a szakmát. Balákos ingatlan szakértőt Imre Lőrinc kérdezte.
Ez a változás azt hiszem abba az irányba mutat, hogy akkor devalválódni fog itt a szakma?
Fontos kiemelni, hogy ugye ez a változás tehát nem az ingatlan szakmáról szól, hanem ugye egy OKI-s reformnak a része, amiben illeszkedik természetesen ugye ez az ingatlan közvetítői szakma, ami az eddigi pillanatig OKI-s képzéssel végezhető. Nagyon fontos, hogy ugye ez egy kötelező, tehát nem egy ajánlás, hogy valakinek legyen OKI-s képzettsége, hanem a szakma gyakorlásához minden egyes természetes személynek, közreműködőnek, tehát nem csak irodánként egy főnek, hanem minden egyes résztvevőnek rendelkeznie kell OKI-s végzettséggel. Ezen túl ugye jegyzői regisztráció, valami ugye további megfeleléseket jelent, tehát ez egy elég szigorúan szabályozott rendszer. Jogos a kérdés, hogy amennyiben ebből ugye elvesztük az OK-s képzettséget, akkor természetesen kérdőjelek merülnek fel annak kapcsán, hogy akkor vajon ezt mivel lehet helyettesíteni, avagy gyengébb felkészültségű emberek kerülnek bele ebbe a szakmába. De erre egyébként az a válasz, hogy nem, hanem ez az OK-s képzés helyettesítve lesz, mégpedig egy klasszikusabb iskola rendszerű képzéssel. Várakozásaink szerint ez egy 2 éves képzésnek a része lesz, tehát valószínűleg ez nem lefelé, hanem fölfelé mozgást jelent ebből a szempontból a szakma megítélése, felkészültsége, komolysága szempontjából. Tehát egy 4-6 hónapos OK-s képzés helyett egy 2 éves iskola rendszerű képzést kell majd valakinek elvégezni a jövőben, aki ingatlan közvetítő akar lenni.
Ez akkor azt gondoljátok, hogy mondjuk az eddigi OK-s képzés, ami 4-6 hónapos képzésről szólt, olykor felkészületlen ingatlan közvetítőket is kitermelt?
Nagyon sokan a szakmában úgy gondoljuk, hogy az OK-s képzés jelenlegi állapotában egy nagyon alsó küszöb, tehát nagyon fontos, hogy ezzel rendelkezzen valaki, aki szeretne ingatlan közvetítéssel foglalkozni. Tehát ez egyfajta szükséges, de nem elégséges része a felkészültségnek. Ebben a 4-6 hónapban nem lehet elegendő tudást elsajátítani, ez ahhoz, hogy valaki legalább az alapfogalmakkal képbe kerüljön. Ezért ugye nem baj az, hogyha egy több óraszámban vagy komolyabb felkészültséggel bíró képzési rendszerben tanul valaki és vizsgázik valaki. Tehát nagyon fontos, hogy a vizsgázásnak is egyébként ugye szükségessége benne van ebben a rendszerben. Én egyébként akár odáig is elmennék, hogy a folyamatos vizsgázás, újravizsgázás, tehát a folyamatos beszámolás arról, hogy valaki nem csak 20 éve rendelkezett egy vizsgával, hanem a tudása a mai nap is megfelelő. Tehát én egészen idáig szigorítanám a rendszert, hogyha rajtam múlna. Nem tudok róla, hogy ebbe az irányba mennénk, de az, hogy ez a képzés egy komoly ráncfelvarrásra kerül óraszámában, akár tananyagában, vizsgáztatási rendszerében, az már tény, ugye ezzel a rendeletmódosítással ez meg fog történni. Egyébként akinek van még kedve, lehetősége, az ma még be tud iratkozni egy OK-s képzésre ezzel kapcsolatban, az idejében ezt még el tudja végezni, le tud vizsgázni, és ezzel a várakozásaink szerint élete végéig legálisan fog tudni közvetítőként dolgozni. Amennyiben valaki viszont a jövőben, tehát mondjuk a jövő évben fog ezen elkezdeni gondolkodni, akkor neki már maga ehhez a képzettséghez való hozzájutás is hosszadalmasabb lesz. Rövid távon egyébként az akár felhigulást is eredményezhet a szakmában, mert azért azt elképzelhetjük, hogy egy 4-6 hónapot szívesen kivárt valaki, tanult, és ugye elkezdett utána dolgozni, vagy szépen lassan azért a vizsgai időszak környékén már esetleg elkezdhetett szakmai gyakorlatot végezni, de az előfordulhat, hogy egy mondjuk egy 2 éves képzésnél nagyon sokan meg fogják kerülni ezt a rendszert, és el fognak kezdeni mindenféle szakképesítés nélkül dolgozni, és akár ez ugye komolyabb problémákat is jelenthet a piacon az ügyfelek irányába.
És mennyire gondolod azt, hogy tényleg itt az elmúlt évek növekedésének hatására egyre több úgymond ilyen autodidakta módon a szakmát kitanuló ember közvetítő jelent meg?
Az ingatlan közvetítés egyébként ez mindig is jellemző volt, hogy valóban szakképzetlen emberek kerülnek be a szakmába, vagy nagyon sokan azt gondolták, hogy kipróbálom magamat, és majd, hogyha beválik ez nekem, mint szakma, vagy pénzt tudok vele keresni, akkor megyek el az ezzel kapcsolatos OK-s képzésre, tehát megfordították a logikát. Ez ugye egy más szakmával, például egy fogorvos, vagy egyéb szakmával kapcsolatban nem fordulhatna elő, hogy valaki elkezd fogakat húzni, majd, hogyha ez megtették neki, akkor később végzi el ugye az ezzel kapcsolatos képzéseket. Tehát itt felborult nagyon sokak fejében ez a rendszer. Ez egyébként annak is köszönhető, hogy az ellenőrzés hiányos, vagy gyenge, vagy akár nem létező volt az elmúlt időszakban, tehát nem nagyon találkoztunk a szakmai ilyen jellegű ellenőrzésével, ami ugye az OK-s vagy az egyéb feltételeknek a meglétére vonatkozott, ezért nagyon sokan beleugrottak, és nem is végezték el ezt a képzést. Azt gondolom, hogy ez a fajta felhigulás viszont rövid távon ezzel nem fogja volni, mint mondtam, a képzési idő, tehát a belépési küszöbnek a növelésével nagyon sokan ugye ebbe a felhigult rendszerbe továbbra is törvénytelenül, szakszerűtlenül fognak belépni, de bízok abban, ez egyébként, bár nem vagyok a túlszabályozás híve, hogy azért a törvénynek megfelelő közvetítőket pedig a hatóságok azzal fogják jutalmazni, hogy őket több lehetőséghez juttatják, annak köszönhetően, hogy azért csak el kellene, hogy induljon egyfajta ellenőrzés ennek a szakmának a tekintetében. Itt ugye azt hadd mondjam el, hogy ugye ennek a súlyát ugye az adja meg, hogy az ingatlan közvetítők az átlag embernek a legnagyobb vagyontárgyának az értékesítése körül mozognak, és ez egy óriási felelősség. Tehát egy életmunkájának szokták az ingatlan vagyonunkat nevezni, a legnagyobb vagyontárgyunknak, a legnagyobb problémánknak, ugye, hogyha elmögött egy hitel van esetleg, vagy hogyha ezt el kell adni, és nem tudjuk eladni, vagy hogyha nem tudunk ingatlant vásárolni, ez szerintem elképzelhetetlen, vagy nem megfelelő megoldás, hogyha e körül a nagy vagyontárgy, e körül a nagy döntés körül szakszerűtlen emberek dolgoznak. Tehát igenis fontos a képzés. Az, hogy ez egy OK-s képzés, vagy egy iskolarendszerű képzés, árnyalatnyi különbséget jelent, szakképzett emberekre van szükség a piacon.
Hogy látod egyébként magának a szakmának a jövőjét? Tehát kijelenthető-e az, hogy, és itt most átcsatolnék egy másik közleményetekre, vagy egy másik elemzésetekre, hogy azért kezdenek eltűnni a piacról azok a készpénzes vevők, akik tényleg egy az egyben leteszik a pénzt, és akkor gyakorlatilag mindenféle bonyodalom nélkül meg tudnak vásárolni egy ilyen nagy vagyontárgyat, egy lakást, úgyhogy akár gondolhatná azt is az ember, hogy mivel egyre több embernek kell hitelre vásárolni, az ingatlan közvetítőnek még nagyobb szerepe lehet, pontosan mondjuk jobban áttekinteni együtt a lehetőségeket, mire érdemes hitelt felvenni hasonlók.
Örülök neki, hogy így látod, mert valóban a piac nehezedésével, ugye itt azért olyan feladatok hárulnak az ingatlan közvetítőkre, ami eddig nem feltétlenül merült föl, hiszen egyébként ugye a válság utáni időszakban a hitelről nem nagyon kellett beszélni, nyögvenyerős nehézkes tranzakciók voltak, utána egyébként, amikor a piac egy kicsit magához tért, majd megindult, akkor pedig ugye nagyon sokszor azt vettük észre, hogy szinte csak egy gyors alkut kellett lebonyolítani a közvetítőnek, és maga a közvetítő is kapkodta a fejét, olyan heves volt a piac, olyan sok vevő volt, olyan könnyű lehetőségek voltak az értékesítés. De ez a mai nappal teljesen megfordulni látszik, és azt veszük észre, hogy sokkal kevesebb vevőből és sokkal több problémás vevőből kell, hogy ugyanazok az üzletek összeálljanak. Ugye azok a befektetők, akik sokszor készpénzre nagyon tudatosan, nagyon felkészülten vásároltak, eltűntek, és maradnak a nyűgös bajos hétköznapi ügyek, amivel egyébként szerintem nagyon hálás foglalkozni, de nagyon komoly felkészültséget igényel. Nem feltétlenül mondjuk műszaki szempontból, de mondjuk akár jogi, pénzügyi, emberismereti, empátia kérdésekben azért ugye nagyon oda kell, hogy figyeljen a közvetítő kollega, hogy valóban egy jó üzletet kössön, és az a jó üzlet az eladónak és a vevőnek egyaránt jó üzlet legyen. Tehát ez egy komoly felkészültséget igényel, tehát a piac változásai úgy gondolom, hogy azt hozzák, amit ugye ez a törvényi változás is sürget, vagy hoz, hogy komoly felkészültségű szakemberek dolgozzanak a piacon. Ez nagyon fontos, hogy ezért az ingatlan közvetítő viszont nem hiteltanácsadó, tehát például egy hitel felvétele kapcsán egy ingatlan közvetítőtől alapinformációkat kell, hogy kérjünk, de az ingatlan közvetítővel együttműködő MNB vizsgás pénzügyi tanácsadó az, aki ugye az hitel közvetítésében segítséget tud nyújtani. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon szépen együtt tudnak dolgozni a közreműködő szakmák. Tehát egy ingatlan adásvételhez, amennyiben hitelt is fölveszünk, egy jól együttműködő közvetítő, hiteltanácsadó és ügyvéd hármasa az, ami garantálni tudja azt, hogy semmilyen meglepetés nem ér minket, és jól zárul ez a tranzakció a legvégén.
Balákos ingatlan szakértőt, a Bala Ingatlan tulajdonos vezetőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt várom önöket. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.